Kelemen Barnabás hegedűművész az aréna vendége. Beszéljünk akkor egy picikét még erről a verses tematikáról, mert úgy szó volt arról, hogy erre születtek a kortárs művek. De miért pont versek?
Nehéz ezt elmondani, mert véletlenekben nem nagyon hiszünk, de mégis csak egyszer csak szembe jöttek velünk Fellegi Melinda versei egy internetes közösségi média oldalon, ahol az ember manapság sokat olvasgat mindenféle arckönyveket. No, ott egyszer csak szembe jött velünk ez a régi ismerős, aki éppen egy olyan élethelyzetébe került, hogy elkezdte ontani magából azokat a verseket, amelyeket elolvasva, mintha más dimenzióba kerültünk volna, egy olyan képzettársítások és olyan álomszerű hatást gyakorolt az emberre, hogy alig vártuk, hogy írja a következőt, és aztán alig vártuk, hogy a harmadikat és a negyediket írja, és mindig leesett az állunk, hogy hát ez hogy lehet, hogy lehet, hogy ez a három szó egymás mellett ilyen új fajta, ezek nem jelentés, ugye, hát ez az, amit nem lehet megfogalmazni, hogy a zenében se tudjuk elmagyarázni, hogy mitől születik meg az a csoda. Na és hát ugye beugrott, hogy hát Melindával mi együtt jártunk a Zeneakadémiára. Van egy ritmusa, egy dallama a verseinek, ami már elindította a fantáziánkat, de nem is ez volt a fő indok, hanem az, hogy évek, évtizedek óta keressük azokat a hozzánk közel álló mai költőket, írókat, akinek ha az egyik műve tetszik, akkor utána a másik is tetszik annyira, hogy a harmadikat meg a negyediket várjam, és nem ugrik be hirtelen senki, aki ennyire felkeltette volna az érdeklődésünket. Aztán az elmutat, hogy Melindának is már az elmúlt ilyen másfél év óta, hogy így követjük a költeményeit, érződik rajta is az, hogy mindenféle korszakon megy át. De ott volt valami másfél, vagy egy éve, másfél éve, ami elképesztő hatást gyakorolt ránk, és meg is jelent mostan, talán tegnap ez a bizonyos kötet, aminek Tangó lett a címe. Az első 50 verséről, hát nem az ő első 50 verse, de az első 50 megjelent verse. Tehát ez is nagyon izgalmas, hogy az emberek kezükben foghatják és érezhetik, hogy miről van szó.
És akkor tulajdonképpen már magától értetődött, hogy felkérik ezt a néhány zeneszerzőt, hogy ehhez írjanak valamit.
Így van, Melinda verseire azért már történt zenei megmunkálás, úgymond. Tehát írtak verseire dalokat kortárs szerzők, talán az egyik már írt is, akit most felkértünk, de egyértelmű, hogy ezekkel a zeneszerzőkkel rajtunk keresztül is, és Melindán keresztül is van és volt kémia, és ők is nagyon, nagyon örültek, és nagyon izgatta őket a feladat. Nem lesz könnyű, tudom, hogy már Horthy Lilával dolgoztak és egyeztettek sokat a szerzők, de ugyanígy, ha nem említettünk még három másik óriást, illetve kettőt tulajdonképpen, mert szó volt Eperjes Károlyról, de még két különleges színész jön, aki elmondja ezeket a verseket, mert nagyon szeretjük az átjárást. A hattyú, ugye, akár még a víz alatt is el van egy rövid ideig, de kimegy a szárazföldre, és jár kell, és aztán meg fölrepül. Na hát itt ezért tánc is van, és a verseket elmondja Perjes Károly mellett Hámori Gabriella és Molnár Piroska, akik két fantasztikus kedvenc a másik Perjes Szamóca melletti kedvenc mellett. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ők, és hát szerencse, hogy ráértek és elvállalták ezeket a felkéréseket. Ők is tudom, hogy egyeztetnek, tehát Gabi mesélte, hogy nagyon izgatott és nagyon várja, hogy elmondhassa ezeket a verseket, és egyeztettek Melindával is. Egyébként más versek is lesznek ám, amit összepárosítottunk a fesztivál alatt. Például Debussynek Bilitis Dalok című ciklusát szerintem 50 évente, ha előadják Magyarországon, senki nem tud róla, hogy mikor szólalt meg. Cselleszta, két hárfa, olyan összeállítás van a hangszer összeállításban, ami nagyon ritkaság. És itt Molnár Piroska fogja elmesélni a történetet, amilyen Szapfói szerelmi sokszög. Nagyon izgalmas, én sem hallottam még ezt élőben soha, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, de ugyanígy lesz egy Saint-Saëns darab, ami egy a hegedű és a szerelem összekapcsolása. Elég egyébként Fellegi Melinda verse is erősen a vonzások tekintetében születtek, ezért is versek és vonzások tulajdonképpen az idény fesztiválunk mottója. És aztán a záró koncerten, Pilinszkiről most nem merek többet beszélni, mint csak, hogy említettem őt, és a záró koncerten pedig Schönberg Megdicsőült éj című művében is egy olyan próza lesz hallható Hámori Gabitól, ami egy nagyon különleges, hát egy belső szenvedélye. Egy nő, aki egy gyermeket hordoz a szíve alatt, és közben esik szerelembe egy férfival, és van ez a vívódás, hogy hogy lehet így élni, és az az illető férfi elfogadja őt, így, ahogy van, sőt, szerelembe esik vele, és hát ez egy hihetetlen feszültség, főleg a 20. század elejéről, ugye akkoriban pláne még nagyobb volt az a megütközés egy ilyen történetnek, és ezt ez a posztromantikus stílus, amit a korai Schönberg megírt, hát ez egészen drámai.
Mennyire szól ez a közösségépítésről, vagy mennyire szól például arról, hogy külsősök akár egy-egy estére, egy-egy koncertre beesnek ide?
Pontosan erről szól. Pontosan arról szól, hogy nagyon-nagyon jó érzés látni azt, hogy a bérleteket, több mint egy harmada a jegyeknek bérletben kelt el. És ez rendkívül nagy öröm számunkra, hogy egyrészt koncertről koncertre üdvözölhetjük majd a régi ismerősöket, meg a jól ismert arcokat a koncertekről. Tehát ők is örömmel fognak remélhetőleg megérkezni és haza is térni a koncertek után, meg a fesztivál után, de a másik két harmad viszont olyan illetők és személyek lehetnek, barátok, ismerősök válhatnak, kötődhetnek új kapcsolatok, ami manapság nagyon fontos. És ez egy nem titkolt cél, hogy egy ilyen fesztivál alatt a közönségben is nagyon új, jó energiák és jó kapcsolatok kötődhetnek.
Beszéljünk akkor most egy picit másról, ugye a Zeneakadémiát már említettük, mert ott a Quartett volt a rezidens együttes ebben az évadban, de májusban talán külső szemmel nézve igen meglepő módon úgy döntött, hogy nem csinálják tovább ebben a felállásban. Miért?
Hát ez nem volt egy könnyű döntés. Hát azt el kell mondjam, hogy négyünk három különböző helyszínen lakik a Európán belül.
Most
Kölnben élünk, igen. Aztán Fenyő Laci Frankfurtban él és járja ő is a világot. Homoki Gábor Budapesten él, nemrég házasodott. És egyszerűen nem tudtuk megoldani azt, hogy annyi próbánk legyen, aminek következtében az én nevemet viselő együttes az én általam elképzelt időt rá tudja szánni a felkészülési időszakokra.
De ez az időn érződött, vagy a szakmai színvonalon is úgy érezted, hogy kockáztatnak?
Hát én nem akartam megvárni azt, amíg más mondja ezt. De egyértelmű, hogy én éreztem azt, hogy az elképzelt fejlődési szint az, amit én beleláttam ebbe, ami ott volt a lehetőség, azt egyszerűen nem tudtuk, hát igen, az idő hiánya nem engedte meg azt, hogy oda kerüljünk, ahova kerülhettünk volna szerintem, és hát ez nem volt titok, hogy némely koncert után, hát úgy éreztük magunkat, lehet, hogy azt mondták, hogy az volt a legfantasztikusabb Schönberg vonos négyes, amit valaha hallottak, amit az előbb beszéltünk, de hát én éreztem, hogy még sok volt a csapatban. Na most, hogyha egyszer-kétszer előfordul ilyesmi, ugye az nem lehetetlen, hogy biztos, hogy sok-sok vonos négyes elmondhatja magáról, hogy ha bárcsak több időnk lett volna, biztos jobban játszottunk volna, de ez sajnos túl sokszor volt bennem ez az érzés.
És nem ért volna meg több áldozatot, vagy azért nem a Quartett volt az első, hanem mindenkinek a tanítás, a szóló karrier?
Hát az a szomorú tény, hogy az életemből nagyon-nagyon sok energiát kellett ráfordítani arra, hogy a zenei, a művészeti szint mellett arra, hogy a Quartettnek hát úgymond menjen a szekere.
Tehát szervezni, menedzsmentet biztosítani.
Igen, a menedzsment sajnos nem vált. Az én menedzserem, aki a menedzserem volt, az nem vált be a Quartett számára. Akkor akitben bíztunk, hogy lesz egy új menedzser Magyarországon, az se vált be. Onnantól fogva az én személyi asszisztensem vitte a Quartettnek az ügyeit, de egyértelműen például erre is több idő és több energia kellett volna szerintem, akár mindannyiunk részéről, de hát nem várhattam el a csapat tagjaitól, és én próbálkoztam. Szomorú tény, hogy fogyóban voltak a koncertjeink. Tehát azt csak akartam megvárni, hogy úgy egy koncert se legyen, de szomorú tény, hogy nem sok koncertet kellett lemondani ennek a döntésnek a következtében. Hát nem volt, mondom, ez nem volt könnyű, de hát ha nem is jobb, nem is csúcson abba hagyni, mondom, én a fölfelé törekvésnek vagyok a pártján, mind a magam részéről, mind a tanítás részéről, tehát mind a egyéni kamara zenei, vagy a bármilyen más szempontból, ha csak a lemezekre, lemezeimre gondolok, vagy a kortárs zenére gondolok, vagy a zenekari művekkel, ha foglalkozom, karmesterként egyre többször fordulok meg, nemzeti filharmonikusokat dirigáltam, ez évközben nagyon sok egyéb elfoglaltságom lesz, és tehát ha már az lett volna, hogy a csúcson hagyjuk abba, akkor az azt jelenti, hogy fölfelé lévő pályán voltunk, de sajnos ezt nem merem egyértelműen ezt így elmondani, mert mondom, a körülmények egyre nehezebbé váltak.
Akkor beszéljünk arról, hogy mi az, ami most ilyen fölfelé ívelő pályát, vagy annak lehetőségét tartogatja.
Hát most pedzegettem itt a karmesterkedést, az egyáltalán nem egy célpont nálam, meg szempont, hogy minél előbb, minél több karmesteri koncertet, tehát olyan koncertem legyen, amit dirigálok, de azért elmondhatom, hogy sok nagyszerű zenekar kért fel itt az elmúlt években, úgyhogy ez egyértelműen egyre nagyobb része lesz az életemnek. Ennek az az előzménye, hogy én 10 évvel ezelőtt 5 évig jártam magán úton Jorma Pannulához és Leif Segerströmhöz. Finnországban 2 karmester guru, akik a mai finn és észt félvilágot lefedő karmester generációt tanították, és elképesztő, mit tanultam tőlük. Annak pedig az előzménye az, hogy Szokolai Sándor és Petrovics Emil egy koncertem után, amit a Erkel Kamarazenekar dirigáltam, Haydn szimfóniákat, ők odajöttek hozzám, hogy hát nekem ez nagyon fontos komolyan bennem, mert szerintük így úgy amúgy milyen jövőt látnak benne, ez közel 20 éve volt. És én elmondhatom, hogy nem szerettem a fiatal karmestereket fiatal koromban, és hát ez most már...
Most ezt mondja így, 40 évesen.
Ezt most így 40 után elmondhatom, hogy most már kicsit azért felvetem a 1-2 zenekari vezetőnek ezt a lehetőséget, és úgy tűnik, hogy egyre több alkalmat kapok. Tehát ez egy biztos, hogy egy ilyen fontos pont. Aztán most Kölnben élünk átmeneti időre, de ott egy csodálatos hegedű osztályom van. És 4. éve, vagy most lesz 5. éve, hogy ott kint tanítok, és hát körülbelül ennyi év kell, hogy egy jó osztályt alapítson egy tanár, és elmondhatom, hogy most mind a 13 növendékemre nagyon büszke vagyok, és nagyon színes az osztályom, nem mondhatom, hogy mindegyik nagyon szólista irányba megy, vagy mindegyik versenyló, és mennének a nagy versenyekre, azok is vannak, meg azok is lesznek, de tényleg fiú-lány, európai, amerikai, ázsiai, tényleg mindenfélét el lehet róluk mondani, magyar növendékem is van, illetve magyar származású, Németországban született.
De a Zeneakadémián is tanít.
És a Zeneakadémián tanítok, mint kamara zenetanár félállásban, tehát 7 csapatom van fél évente, akiket tanítok. Ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes téma, mert a rálátásom így nagyon széles spektrumú a Zeneakadémia növendékeire, és most csak annyit mondok, hogy ez ügyben nagyon jó, hogy látom, hogy milyenek a hegedűseink, a csellistáink, brácsistáink, zongoristáink, fúvósaink, néha énekeseink, és ez ügyben szívemen viselem a Zeneakadémia sorsát.
De ez mit jelent? Ugye régóta szó van erről, hogy vajon szólistákat kell leképezni a Zeneakadémiának, vajon egyáltalán milyen profillal kell dolgoznia, vagy hogyan érdemes?
Mindenre oda kell figyelni. Ha azt mondanánk, hogy a Zeneakadémia most előtérbe helyezi a zenekari képzést, akkor biztos, hogy sok olyan hangszeres zenész lenne, aki emögé bújva, kevesebb órát gyakorolva szerezne diplomát. Tehát én nem érzem azt, hogy ne a legmagasabb szintre kéne törekedni, ami azt jelenti, hogy a hangszeren a lehető legjobban kell tudni játszani ahhoz, hogy a lehető legjobb zenekari képzést, zenekari zenész váljon belőlünk. És ezek után, hogyha biztosítjuk a lehető legmagasabb szintű hangszeres képzést, ez is feltétele annak, hogy a zenét a lehető legjobban megszeressék, kamarázni tudjanak együtt játszani. Egy 2 hegedűs sokszor nem tudja, hogy egymás mellett hogy kell játszani. Nem hogy egy zenekarban, egy vonos négyesben, vagy akár csak egy hegedű duót eljátszva, ami nem könnyű. Tehát a kamarazene irányában nagyon fontos nyitni egy fantasztikus...
Mindenki kamarázik a Zeneakadémián?
Igen, az kötelező, feltétlenül, és elmondhatom, hogy egy nagyszerű tanszékvezetőnk van, Fülei Balázs rettentően a kezében tartja ezt a tanszakot, és ez most úgy érzem, hogy felfelé pályán van feltétlenül, de ő se tud csodát tenni a diákokkal. Na most azért muszáj elmondani, ha már erről beszélünk, egy olyan tényt, hogy én Kölnben a Kölni Egyetemen úgy taníthatom a vendégeimet, hogy akit a minőség alapján fölveszek, a világ bármely pontjáról, azok ingyen tanulnak Kölnben. És nekem egy német növendékem van, Karácsonyi Péter, magyar szülők gyermeke, és nincs másik német növendékem. Mindenki a világ minden tájáról érkezett, és mind ingyen tanul, mert olyan magas szinten hegedülnek, hogy bekerültek az osztályba, az iskolába, az egyetemre, most nem magamról beszélek, tényleg minden egyes növendéke a Németország legtöbb egyetemének ingyen tanul. Na most ezzel nem tudja felvenni a Zeneakadémia versenyt. Azzal viszont a magyar zeneoktatás meg messze túlszárnyalja a német színvonalat, hogy ott pedig a zeneoktatásnak az alapszínvonalát, az alap is fokát, tehát a zeneiskolai szinten nem veszik komolyan sajnos az állami oktatást Németországban, de ez egy másik téma, és erről tárgyaljanak ők, hogy miért nem veszik azt komolyabban. Kár, hogy nem lehetnek ők büszkébek arra, hogy a legmagasabb, legnagyobb, legjobb osztályokban Németországban hát elég kevés a német zenész. Tehát ez, itt a nagy nemzetköziség az fontosabb, meg hát a nagyon magas színvonal. Tehát itt is pedzegették már 10 évvel ezelőtt is azt, hogy ezen változtatni kéne Magyarországon, mert az fantasztikus, hogy a magyar diákok ingyen tanulhatnak a Zeneakadémián, de színvonallal nem tudjuk fölvenni a versenyt így, hogy a világ egyre kisebb és egyre közelebb kerül mindenki, és tényleg a koreai, japán, kínai növendékek ugyanúgy
járnak
áraszt,
ide, de hát komoly pénzt
ide, igen, fizetnek. de a színvonalnak a csábítása az jobban vonza a diákokat Németországban, már csak azért is, mert ingyen van, és nagyon magas szintű a képzés. Na most természetesen, hogyha van egy kedvenc hegedű zongora, vagy cselló, vagy énektanár Magyarországon, már pedig vannak, akkor őértük, aki kifizetheti a szemeszterenkénti több ezer eurós díjat, az kifizeti a koreai, japán, kínai növendék Budapesten is, csak nem mindenki engedheti meg magának.
De már évek óta tanított Kölnben, amikor kiköltöztek. Miért mentek ki?
Megérkezett 3. kisbabánk, Olga, tavaly, és feleségem ezáltal gyesre ment, és 2+1 éven át is akár lehet feleségem gyesen.
Mert hogy egyébként ő is a Zeneakadémián tanít.
Igen, úgyhogy ő most még hivatalosan állásban van, és ezért mindenképp tervünk is visszajönni a főhadiszállásunkkal Budapestre, és feleségem szeretné továbbvinni aztán a, ha nem is ugyanazt az osztályát, vagy csak részben ugyanazt az osztályát a Zeneakadémián, mert neki nagyon fontos a tanítás. De ez alatt az idő alatt most a főhadiszállás Kölnben van, és a két nagyobbik gyerkőc már 1 éve oda járt iskolába, és az angol mellett most már a németet is elég jól művelik, vagy beszélik.
Igen, és hát a magyar közönség láthatta is a fiúkat Gáspárt a tévéműsorban, a Virtuózokban hegedült.
Bizony, azóta is hegedül. Nagyon komolyan is egy fantasztikus hegedű tanárhoz került most, aminek nagyon-nagyon örülünk. Kölnben.
De amikor legutóbb találkoztam vele, akkor még nem tudta eldönteni, hogy focista vagy hegedűművész akar lenni.
Még most is nagyon szeretne arra gondolni, hogy focista lehet, de szerintem 10-11 éves korára már azért kikristályosodik egy gyerkőcben, és hát látnia is kell, hogy hol, mekkora, milyen eredményeket ér el. Nagyon ügyesen focizik, a saját magához képest nagyon sokat gyakorol, bár gyakorol annyit hegedűt, mint amennyit focit. Egyéni edzője is van Németországban, tehát egyéni órákat is kap, és ezek mind nagyon sokat számítanak. Én nem, semmiről jónak nem szeretnék elrontója lenni, de ami még izgalmasabb, hogy Hanna lányunk pedig, aki zongorázott, meg énekel sokat, meg szeret táncolni, de a színészet áll hozzá legközelebb. Földesi Margit osztályba jár egyébként, valahányszor itt van hétvégenként, dráma vagy színjátszó szakkörre, ha úgy mondhatnánk, nagyon sok izgalmas név került ki Földesi Margit osztályából, és Hannára már föl is figyeltek, több rövid filmben is szerepelt már, sőt kapott egy főszerepet is, és ez nagyon izgalmas, mert mindig is közel állt hozzá így a színészet, ami aztán az énekkel, tánccal is még párba állítható.
Nekik ez teljesen természetes, hogy ilyen figyelem közepette nőnek fel.
Hát az, hogy a figyelem azért irányul rájuk, mert csinálnak valamit, énekel, zongorázik, hegedül, az már őneki köszönhető, tehát én addig nem került Rivalda fénybe, amíg nem tett le úgymond valamit, de ha azt nézzük, hogy ők állandóan látták a szüleit, illetve a szüleik melletti egyéb zenészeket és koncertekre járnak, és látják, hogy milyen az a bizonyos Rivalda fény, de nem is szerintem, a Rivalda fény az sokkal inkább ugye a színházi vagy cirkuszi hangulat, ahol ha belegondolunk, ott mindig sötétben van a közönség, amennyire lehet. Én mindig szeretem azt, hogyha egyáltalán nincs olyan ember a koncertteremben, akit nem látnék. Tehát soha nem szeretem azt, amikor ragaszkodik ez egy koncertszervező vagy egy terem ahhoz, hogy bizonyos pontjai már a leghátsó sorai az a teremnek láthatatlanok, mert igenis nagyon fontos az a megmagyarázhatatlan kémia, ami adok-kapok egy zenemű előadásakor. Mert én nagyon nagy részben önmagam maradok, miközben előadok egy hegedű versenyt, vagy egy kamarazenét, vagy egy bármilyen szonátát, amíg egy színész ugye teljesen átalakul és belebújik valakinek a bőrébe. Most erről biztos lehetne vitatkozni, de hogy is, hogy a gyerekeinkről kerültünk ide. Igen, ők ezt látták nagyon régóta, de azt is látják, hogy főleg Hanna most, meg azért Gáspár is, hogy micsoda komoly utat kell bejárni ahhoz, hogy az ember a színpadra kerülhessen, és ott is maradhasson.
De most volt egy félmondat, amikor azt mondta, hogy Kokas Katalinnak, vagyis hogy a feleségemnek, így szólt a mondat, nagyon fontos a tanítás. De önnek nem annyira, vagy hogy ezzel a környi felépített osztállyal most ez így...
Tehát nem lehet nem gondolni arra, hogy németországi egyetemeken a fizetés az még sajnos nem hasonlítható a magyarországi fizetésekhez. Nekem a lakáshitel, autóhitel, három gyerek nevelés, nagy a család, nagyon jó, megnyugtató érzés volt aláírni a végleges szerződésemet Kölnben.
De ez határozott idejű, mert végig arról beszéltünk, hogy
ez majd... Ez nyugdíjas állás, és a legmagasabb szintű professzori állás, mellesleg Németországban nem kérik el a DLA fokozatot, amivel itt már szinte lefokoznának, hogyha nem csinálnám. Tehát amíg én a legmagasabb szintű professzori állást kaptam meg azonnal Kölnben, addig én nekem, ha most nem csinálom meg a DLA-t Magyarországon, akkor a docensi fokozatomat adjunktusira redukálnák. De csak azt tudom elmondani, hogy amit most elmondtam a fizetésről, ami természetesen fontos, még nagyobb inspiráció, hogy egy olyan osztályt alakíthatok ki, ahol tényleg a lehető legjobb hegedűsök, és a nálam tanulni szerető, a nálam tanulni vágyó hegedűsök ott lehetnek az osztályban, mert nem mindig a legjobb hegedűs a legjobb növendék, hanem az, aki a legtöbbet beleteszi a munkát, meg az odaadása, az nekem is nagyon-nagyon jó energia, én is tanulok belőle, és az osztályszellemnek is nagyon jó, és ezt a szintet, ezt a rezgésszámot nem tudnám Budapesten létrehozni, mert a kinti 13 növendékből szerintem 2-3 engedhetné meg, hogy Budapesten tanuljon nálam, bárcsak minél előbb megváltozna ez, mert akkor hát elgondolkodnék egy erősen, hogy itt folytatnám a hegedű főtárgyoktatást.
Most már szóba került itt ez a 40 év, ugye júniusban volt a születésnapja, de hogy mégis mennyire szól egyébként a pályája a tudatos építkezésről, arról, hogy én átgondolom, hogy mit szeretnék, mi való nekem, merre indulok tovább, mint ahogy most például a karmesterségről, vagy a kamarazenélés elengedéséről beszéltünk. Hogy mennyire múlik a lehetőségeken?
Igen, a kvártett elengedéséről beszéltünk, és egyébként ez nem hiszem, hogy végleges, mert a vonos négyes ugyanúgy, mint a karmesterség, nem, a karmesterség 6 éves korom óta, a vonos négyes 10 éves korom óta egyértelműen központi téma az életemben, de ami a következetességnél fontosabb, hát egyrészt a kitartás, de az még inkább a tanulmányi idők idejében, amiről most sokat beszélgetünk a gyermekeimmel, de a lépcsőzetesség fontosabb. Tehát látni valamit, amerre elindulok, az fontos, de hogy minden egyes lépcsőfokon olyan alapokat teremteni, amiről aztán nem lehet visszaesni, az egy nagyon jó érzés. Ami egyszerűen arról szól, hogy élvezni azt a pillanatot, amiben éppen vagyunk, és az oda befektetett munkának látni és érezni a gyümölcsét, ami, ugye van az a mondás, ugye, hogy rizst elültetnek Kínában az egy év alatt hoz, ha egy éves hozamot akarok, akkor rizst ültetek, ha 10 évest fát ültetek, ugye, ha meg 40 éves, meg 100 éves, akkor ugye a gyerekeim oktatásra, tehát akkor a következő generáció oktatásába fektetek, hát tulajdonképpen itt próbálkozom mindegyikkel, mert amikor master növendékeim jönnek a Kölni Egyetemen, akkor 2 éven van. Aztán egyébként meg 5 éven át, vagy 6, sőt 4 éves ott a Németországban a bachelor képzés. Tehát 6 éven át tanítok, hogyha bachelor masterről van szó, de egy kvártettel 10 éven át dolgoztunk. Aztán a hegedülésem most már 30 éves, és a gyerekeimet pedig, meg majd az unokáimat, hát sok generációs képzésnek vetem alá.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kelemen Barnabás hegedűművész volt az aréna vendége az elmúlt egy órában. Én Seres Gerta vagyok. Köszönöm a figyelmüket.